mi atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ezen a délutánon itt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük azt, hogy szólni akarsz hozzánk. Köszönjük ígéretedet, hogy ameddig a föld lesz, vetés és aratás meg nem szűnik. Köszönjük, hogy erre is emlékezhetünk, hogy te hű maradsz ígéreteidhez. Kérünk áld meg számunkra ezt a délutánt, légy velünk és szólj hozzánk kegyelmedből. Amen.
Amen.
És hallgassuk meg Isten igéjét, amit írva találunk a Sámuel első könyve 20. fejezetében. Sámuel első könyve 20. fejezet 24. versétől a 42. versig. Dávid tehát elrejtőzött a mezőn, és amikor eljött az új hold, a király asztalhoz ült, hogy egyék. Leült a király a székére, mint máskor a fal mellett levő székre, vele szembe Jonatán, Saul mellé pedig Abner ült, és Dávid helye üresen maradt. De Saul semmit sem szólt azon a napon, mert azt gondolta, hogy történt vele valami, ezért nem tiszta, biztosan nem tiszta. Az újhold után következő második napon azonban megint üres maradt Dávid helye. És akkor ezt kérdezte Saul a fiától, Jonatántól. Miért nem jött el Isai fia tegnap sem, ma sem, az étkezéshez? Jonatán így felelt Saulnak: engedélyt kért tőlem Dávid, hogy elmehessen Betlehembe. Ezt mondta ugyanis: engedj el engem, mert áldozati lakomája van nemzetségünknek a városban, és rám parancsolt a bátyám. Azért, ha jó indulattal vagy hozzám, engedd meg, hogy elmenjek megnézni a testvéreimet. Ezért nem jött el a király asztalához. Akkor haragra gerjedt Saul Jonatán ellen, és ezt mondta neki: te romlott és engedetlen fajzat! Jól tudom, hogy te Isai fiát pártolod a magad szégyenére és anyád gyalázatára, mert míg Isai fia él a földön, nem lesz belőled és a királyságodból semmi. Azért küldj érte, és hozasd ide hozzám, mert a halál fia ő. Jonatán azonban így válaszolt apjának, Saulnak: miért kell meghalnia? Mit követett el? Erre Saul feléje dobta a láncsáját, és át akarta vele ütni. Ekkor megértette Jonatán, hogy apja elhatározta Dávid megölését. Ezután fölkelt Jonatán az asztaltól izzó haraggal. Nem evett semmit az újhold második napján, mert bánkódott Dávid miatt, akit gyalázott az apja. Reggel azután kiment Jonatán a mezőre a Dáviddal megbeszélt időben, és egy kisgyermek volt vele. Ezt mondta a gyermeknek: fuss, keresd meg a nyílakat, amelyeket kilövök. A gyermek elfutott, ő pedig úgy lőtt ki egy nyílat, hogy túlmenjen rajta. Amikor a gyermek arra helyre ért, ahová Jonatán a nyílat lőtte, ezt kiáltotta a gyermek után Jonatán: messze előtted van a nyílam! Még ezt is kiáltotta Jonatán a gyermeknek: siess, fuss, meg ne állj! A gyermek fölkapta Jonatánnak a nyílát, és urához ment. A gyermek ugyanis semmit sem értett, csak Jonatán és Dávid értette a dolgot. Aztán odaadta Jonatán a gyermeknek a fegyvereket, és ezt mondta neki: eredj, vidd be a városba. A gyermek elment, Dávid pedig fölkelt a kő déli oldala mellől, arcával a földig hajolt, és háromszor leborult. Azután megcsókolták egymást, megsiratták egymást, míg csak Dávid erőt nem vett magán. Akkor ezt mondta Jonatán Dávidnak: eredj el békességgel, mert mindketten így esküdtünk meg az Úr nevére. Az Úr legyen tanú közöttünk, és utódaink között mindörökre.
Yeah.
bizonságtevésem alapjául szeretnék még két igeverset felolvasni. A Galáciai Levél 6. részéből a 7. és a 8. verset. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Ahogy már említettük az elején, Isten ígéretéhez hű marad, és ennek vagyunk tanúi most is. Évről évre van vetés, van aratás, van tél és nyár. Ő megtartja az ő ígéretét, és hálásak lehetünk ezért neki. Mert nem mindenkinek van meg a betevő falatja, a kenyér, amelyet megegyen. Viszont a Biblia nagyon sokszor használja a vetés, aratás képét lelki értelemben is. Az Úr Jézus is használt ilyen példázatokat, amikor azt mondja, hogy kimegy a magvető vetni, és némely mag ilyen helyre esett, más mag amolyan helyre, megint más mag amolyan helyre, és volt olyan is, amelyik termőföldbe esett, és termést is hozott. Némely 30, némely 60, némely pedig 100 annyit. Itt pedig arról beszél az ige, hogy mindannyian vettünk valamit. És nem mondok újdonságot azzal, ha azt mondom, hogy mindannyian úgy születünk, hogy a testnek vetünk, a régi természetnek vetünk, a bűn cselekesszük. És bűnből csak bűn születhet, csak bűn lehet az eredménye. Azt mondja itt az ige, hogy aki vet a testnek, az a testből arat veszedelmet. Gondol itt a kárhozatra. Viszont nem csak ennyi, hanem már itt a földön is lehetnek következményei annak, ha valaki a testnek vet, ha valaki a bűnös természetét táplálja, ha valaki azt cselekszi. Viszont sokan vagyunk itt olyanok, akik átkerültünk az Úrnak, a szerelmes fiának az országába. És hálásak lehetünk ezért. Hálásak lehetünk azért, hogy ő megváltott bennünket, és nem kell vessünk a testnek. Nem kell tápláljuk a régi természetünket. Nem kell a biztos pusztulás, a halál felé rohanjunk. És úgy, ahogy elolvastam ezt az igét, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon én napi életemben gyakorlatilag mit vetek? És ahogy már mondtam, ennek a vetésnek Isten megengedheti, hogy meglássuk a gyümölcsét már a földi életben, ahogy azt pénteken hallottuk. Megadhatja azt, hogy vannak emberek, akik látva életünket megtérjenek. Megadhatja azt, hogy legyen szaporodás a gyülekezetben, amit meg is ad hála neki. Viszont egy másik következmény ennek a vetésnek, ha a jó dolgot vetünk, ha az Úrnak élünk, az az, hogy örök életet aratunk. És az vár ránk. Egy másik dolog, ami megfogott engem ebből az igéből, az az, hogy amikor vetünk, ha valamit vetünk, az általában többszörösen aratjuk le. Nem annyit aratunk, amennyit vetünk, hanem sokkal többet. És vetem már sajnos észre az én életemben is, hogy amikor egy-egy rossz szokásom volt, akkor azt többszörösen arattam le. De nincs ez másképpen a jó dolgokkal sem. Nincs ez másképpen, hogyha az Úrnak vetünk, akkor sem. Azt mondja ugyancsak Pál apostol, ugyancsak a Galáciai levélben, hogy a jótéteményben pedig ne restüljünk meg, mert a maga idejében aratunk is, ha meg nem lankadunk. Amikor nem látjuk a munkánk gyümölcsét, amikor nem látjuk azonnal a vetésnek a gyümölcsét, akkor lehet, hogy van egy olyan kísértésünk, hogy elcsüggedjünk, hogy hát én csak vetek, és nem aratok. De Isten azt mondja, hogy ha nem lankadunk meg, akkor a maga idejében aratunk. Ő gondoskodik róla. Az is megtörténhet, ahogy ugyancsak Pál apostol mondja, hogy más a vető, és más az arató, de mind a vető, mind az arató az Úr munkájában van. Az a kérdésem elsősorban magam felé, hogy mennyire vagyok buzgó a vetésben, a lelki vetésben, a jó értelemben vett vetésben. Milyen hamar adom fel? Meddig tartok ki? És az a kérdésem is van ugyancsak magam felé elsősorban, hogy mit vetek nap mint nap. Észrevettem már azt, hogy az emberek sokszor az is terem, amit nem szeretném, hogy teremjen. Amikor rossz dolgokat vetek. amikor látják az életemet, és látnak egy-egy olyan dolgot, amely nem Isten szerint, egy olyan szokást, viselkedésmódot, az is fog teremni. Viszont az Úr arra hívott el, hogy mi a léleknek vessünk naponként. Ugye, ahogy az a természetben is van, nagy butaság lenne azt gondolni, hogyha valaki búzát vet, akkor zabot fog aratni, vagy fordítva. Csak akkor arathatunk örök életet, ha a léleknek vetünk naponként. Hogyha az Úrral járunk naponként. Hogyha átadjuk neki az életünket, és készek vagyunk az Úr Jézus Krisztust felöltözni, ahogy Pál apostol mondja, és a testet nem táplálni a kívánságokra. Én kívánom mindannyiunknak azt, hogy legyünk készek naponként kitartóan a léleknek vetni, és kitartani az Úr munkájában, és tudni azt, hogy a vetésünket, amit érette teszünk, amit hűségesen teszünk, azt ő meg fogja áldani. Ő gondoskodik az áldásról, és gondoskodik az aratásról is. És az is a kívánságom, hogy adja meg azt, hogy a mai délutánon is legyen akár lelki aratás. Legyenek olyanok, akik hozzátérnek. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen. Kérném az énekkar szolgálatát ismét, és aztán pedig meghallgatjuk Lázár Anna szolgálatát.
Szeredából vagyunk itthon a szüleimnél, most már csak néhány nap van hátra, hogy hazautazzunk, És épp ahogy néztem ezt az aratás ünnepélyi asztalt, azon gondolkoztam, hogy hány éve is nem voltam én valahol aratás ünnepélyén. Mindjárt 10. Nálunk nem ünneplik az aratást, mert ugye nincs is, krumpliszedés van, úgyhogy ennek kapcsán szokott pityók a fesztivál lenni, de ez nem gyülekezeti ünnep. Hát az is egy nagyon hasznos, alapvető étel az embereknek, főleg a mi vidékünkön. Hát nem tudom, mennyire ismerik a testvérek a csíkszeredai gyülekezetet, mi kevesen vagyunk, 15-en, nem is tudom, az hányad része a szatmári gyülekezetnek, nagyon kicsi. De hát reményteljesen nézünk a jövő elé, mert 10 gyülekezeti gyerekünk van, és 25-30 gyerek, akik rendszeresen jönnek a gyerekklubra. Úgyhogy hisszük, hogy elhozza a Jóisten a növekedést is, meg az aratást is. Bár még nincsen lelkipásztorunk, de várjuk, hogy jöjjön és segítsen majd az aratásba. Most a kislányom egy zsoltárt szeretne elmondani, ami egyik kedvenc igeversünket is magába foglalja.
Századik zsoltár, vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, szolgáljatok néki örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem mi magunk, az ő népe legelőjének juhai vagyunk. Menjetek be kapuin hálaadása, tornácaiba dicséretekkel, áldjátok az ő szent nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre tart az ő hűsége.
Ezeket az áldásokat kívánjuk mindenkinek, és hogyha bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, akkor ne jusson eszünkbe, hogy örökké tart a hűsége.
Kérjük a zenekar szolgálatát, majd utána Bakó Editet hallgatjuk meg.
Köszönjük te néked, Istenünk, hogy élünk, hogy annyi vész után te vagy a menedékünk. Nem is lehetne nagyobb boldogság nekünk, mint hogy velünk járva vigyázott életünk. Milyen nagy kegyelem, hogy így jó vagy hozzánk, hogy a baj idején felénk fordul orcád. Megadod áldásod a napi kenyerünk, megáldod a munkás, kérges két tenyerünk. Megáldod a vetést, hogy nőjön kalázba, benned veti hitét özvegy és árva. Benned hisz a szegény, megalázza magát, néked agyogtatja az éj sok csillagát. Boldogan mondjuk el és dicsérjük téged, nyugodt az életünk, lelked megbékeltet. Miért is csüggednénk? Inkább hálát adunk, hisz vélelt orosztól csak megszabadulunk. Nem jöhet oly veszély, hogy ne segíts rajtunk. Nem is maradjon hát soha néma ajkunk. Hirdessük szerteszét, csodás szent reménység, hogyha benned hiszünk, eloszlik a kétség. Csak a hit marad meg, s a szeretet éltet, mely nélküled sohasem láthatunk meg téged. Köszönjük, ó Urunk, hogy reán gondolva eljutasz egykor dicső országodba. Fel, fel ti boldogok, akik hisztek benne, ne legyen közöttünk, ki hálás ne lenne. Mert irgalma örök, megtartása csodás, zenjük mindjárt ma a hála himnuszát. Amen.
Ismét kérjük a zenekar szolgálatát, majd Szabó Rebeka testvérnőt.
Kitárva előtted állunk, tudva, hogy kebled értünk dobog, s kiket te áldasz, mind, mind boldogok. Pihenjen hát rajtunk szent tekinteted, hogy megnyugodjon, hogy felderüljön szívünk. Hallgass meg imánk! Kezedből eddig is megelégettünk, boldog volt atyánk, aki kért, mert kapott, s áldotta nevedet. Bőséges volt, mit adtál nekünk, emberektől ezután sem várunk. Áldást csak te tudsz nyújtani nekünk, kenyerünket te tudod megadni. Szent kezed, mely erős, hatalmas, rögöket forlaszt, patakokat duzzaszt, záport préselve sötét fellegekből, harmatos permetez színpompás rónákra, karasztengereket szeretve simogat, hogy elpirul minden kezedhez simuló búzaszál, s megdúzad az örömtől kebele, az élet lehelete van benne, amíg lepattan róla a polyva, s áldott kenyéré változik. Kenyerünkért esengünk mi is, bár nincs rá érdemünk, de tudjuk, de hisszük, te alkottad ilyené életünk, hogy gondoskodnod kelljen rólunk. Szeretetet tette ezt atyánk, ha napról napra szent kezedből élünk, lesz akkor mindig vacsoránk, ebédünk. Így élnek a folyók, tengerek halai, kis fontyok, cetek, fókák, s az erdők vadai, farkasok, rókák, medvék, tigrisek, sok kisnyúl, hatalmas oroszlány, vagy a picike tengelica fám. Daru is, vefecske, meg a kis verebecske, a szürke apróság, szétszórt magvai között. Mind, mind tőled várják eledelük. Amint a prédára lesnek, adsz nekik, s ők megtelnek a te jó voltoddal. Szent kezedből élni, és csak mára kérni. Ez a legszebb példa a gyermeki hitre, igaz bízodalomra és gondviselésre. Nem ürül ki akkor a korsó, a véka, s a szív is megtelik hálával, örömmel. Mi csak általad, mi csak te nálad, általad élhetünk, nem vészel akkor, s nem lesz boldogtalan az életünk. Te vagy mindnyájunk alkotója, gondviselője, megtartója. Halld meg hát imánk, ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma. Amen.
Újra rám nagyon.
hadd köszöntsem szeretettel én is a gyülekezetet, minden kedves vendéget, aki eljött az Úr házába ma délután. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. És kívánom, hogy ez az érzés, ez a tudat járja át szívünket, lényünket. Amikor a hiányérzetünk jobban mutatkozik és észrevevődik, hogyha hiányzik valaki vagy valami, egy eszköz vagy egy személy, hát a hagyományos aratásban minden személynek megvolt a maga helye. És nem lehetett az, hogy valaki hiányozzon abból a láncszemből, mert akkor elakadt az egész munka. Hiába húzták a kaszások, ha nem voltak a gyűjtők, és nem tudom milyen munkák voltak utánuk. Egyszer édesapám tartott velünk is egy ilyen gyakorlatot. Van egy kis mezőnk, és azt beültették egyik évben búzával, és akkor arattunk. Hát belekóstoltunk, hogy milyen volt a hagyományos aratás. Mert kombány nem fért be a kis földünkre, úgyhogy kézileg kellett mindent elintézni. És ugyancsak érződött egy embernek is a hiánya. Ha mi körülnézünk, lehet, hogy fel sem tűnik nekünk, ha valaki hiányzik. Mondjuk, hogyha a karmester hiányzik, jobban észreveszik, mint hogy valaki a basszusból vagy a szopránból hiányzik. De azt olvastuk az igében, hogy a királynak azonnal feltűnt, hogy egy valaki hiányzik, mert üres a helye. A Jóisten ezt az igét helyezte a szívemre, hogy aratás időben ezt az igét olvassam el, és néhány gondolatot ebből mondjak el. Valakinek üres volt a helye, és mi az üzenete az üres helynek? Mert néha sokkal hangosabban beszél az, hogyha üres valakinek a helye, mint hogyha ott van, és rendszeresen végzi az ő dolgát. Hát tudjuk ugye, hogy Dávidnak volt üres a helye, és amikor Saul király a szokásos ünnepi étkezését, ebédet vagy vacsorát tartotta meg, akkor észrevette, hogy egy valaki hiányzik az asztaltól. Első nap nem is kérdezett semmit, bár nagyon furdalta a kíváncsiság, hogy mit történhetett vele. De már a második nap nem bírta, és kérdőre vonta a fiát, hogy hová tűnt Dávid, mert itt lenne a hely az asztalnál. De Dávid nem volt ott. Hogyha elolvassuk a korábbi részeket és a későbbi részeket, kiderül, hogy miért történtek ezek. Saul féltékeny volt, tudta, hogy Isten Dávidnak adta az ő trónját, és meg akarta ölni a trónörököst, azt, akit Isten választott ki. Ezért Dávidnak menekülnie kellett. Hát mit üzen az üres hely? Hát először is azt szeretném kiemelni, hogy ebben a székben egy olyan ember ült, szokott ülni, aki megszabadította a királyt a gonosz lélek gyötrelmeitől. És most nincs itt ez az ember. És a gonosz lelkek szabadjára dolgoztak. Nem volt, aki megfékezze ebben a palotában a gonosznak a tombolását, és ezért nagyon hiányzott ő. Hiába voltak a többiek mind ott jelen, de mivel Dávid az a személy hiányzott, aki ezt megfékezte, ezért nagy volt a probléma. És az első gondolatom az, hogy az első üzenete az üres széknek, vagy az üresen maradt helynek az, hogy le kell győzni a gonoszt. Saul királynak már az élete elején, legalábbis a bibliai feljegyzések szerint, különböző jellembeli problémák jelentkeztek. Talán az első mondat, ami elhangzik róla, hogy olyan magas volt, mekkora volt. Egy fejjel kimagaslott Izrael népe fölött. És mivel ő ilyen magas volt, későbbiekből kiderül, hogy gátlásai alakultak emiatt ki. Ilyen az ember. Ha probléma van a lelkében, akkor ha túl magas, az a baj. Ha túl alacsony, az a baj. Ha ilyen az bőre színe, az a baj. Ha más a szeme színe, az a baj. Ha ilyen társadalmi körből jön, az a baj. Mindig megvan a feszültség problémájának az oka és a gyökere. Aztán azt is olvastuk róla, hogy amikor jöttek, hogy királlyá kenjék, akkor ott elrejtőzött a holmik között. Egy olyan ember volt, aki bizonytalan volt önmagában, és tudta, hogy őt keresik, elrejtőzött. Szinte menekült ettől a kihívástól, és elbizonytalanodott. Később az uralkodása során nagyon sokszor meglátszott ez, hogy a király, bár ő volt a király, bizonytalan volt. És olyan döntéseket hozott, amelyekért nem tudta vállalni a felelősséget. Például megtörtént az, hogy hadba ment a filiszteusok ellen, és Isten megáldotta őt, és azt a parancsot adta ki az embereinek, hogy senki sem ehet addig kenyeret és semmit, míg a filiszteusokat teljesen le nem győzzük. Felbuzdult a kezdeti siker láttán, és ezt a parancsot adta ki. Sőt, ha valaki mégis mer enni, az halálfia legyen. És jött Jonatán, aki nem volt ott akkor, amikor ezt a parancsot ő kiadta. Királyi parancsot. A nép már esett össze a fáradtságtól. Olyan éhesek voltak, nem bírtak már magukkal, de a király parancsának engedelmeskedni kellett. És jött Jonatán, és a pálcáját belemártotta az erdei mézbe, hogy az erdő ment keresztül, és az ajkához vitte, és felcsillant a szeme, visszajött az élet ereje és kedve. Igen ám, de aztán, amikor kitudódott ez, akkor Saul király nagyon keményen azt mondja, hogy az a parancs, amit én kiadtam, azt teljesíteni kell. És meg akarta ölni az ő fiát. És akkor jöttek, és közben lépett a nép, jöttek a hadvezérek, és azt mondták, nem úgy király, ezt nem szabad tenni. Ő nem volt itt, ő a te fiad, ő a trónörökös, vele nem tehetjük ezt meg. És látjuk, hogy hasonló helyzetekben a király elbizonytalanodik, és nagyon sokszor döntésképtelen. Azt olvassuk a 14. rész 47. versében, hogy amikor ő király lett, és kezdte megtorolni, ugye a bírák korában, mivel ő volt az első király, a bírák korában szorongatták innen és onnan is Izrael népét. És amikor ő lett a király, azt olvassuk ebben a versben, hogy nagyon keményen bánt az ő ellenségeivel. Olyan szigorúan megbüntette őket, hogy ez a mondat szerepel a Károli fordításban is, keményen bánt az ő ellenségeivel. De kiderül, hogy nem csak az ellenségeivel bánt keményen, hanem kemény volt a saját családjával szemben, fiával szemben, és látjuk később Dáviddal szemben is, és olyan dolgokat várt el, amit ő nem teljesített. Sok jelenbeli probléma jelent még meg nála. És ennek az lett a vége, hogy Isten lelke ott hagyta őt. És abban a pillanatban, ahogyan Isten lelke magára hagyta őt, jött egy gonosz lélek, és elkezdte gyötörni ezt a királyt. Félelmei, kényszerképzetei alakultak ki, rettegett, és igyekezett másokban megtorolni az ő gyengeségét. Egy nagyon érdekes részletet ír ebben a szakaszban, hogy amikor az asztalhoz ült, hol volt az ő széke? A fal mellett volt az ő széke, és szembe vele az asztal túlsó oldalán ült Jonatán, aztán ült Abner, a hadvezér, és ott kellett volna ülnie Dávidnak. Ő a fal mellett ült, hogy nehogy valaki is a háta mögé kerüljön. El tudom képzelni, hogy ez a király már rettegett. És elkezdték ezek a gonosz lelkek gyötörni őt. És aztán rettegett bele az egész palota. Mi lesz velünk? Ezt a királyt választottuk. És azt mondták, meg kell oldani ezt a kérdést. Oda hívták Dávidot. Megvan ez a fiatalember. Őt hívjuk el, mert ő amikor pengeti a lantot, akkor Isten lelke kezdi uralma alá venni ezt a termet, és a gonosz lelkek hagyják el ezt a királyt. És amikor Dávid megjelent a palotában, megváltozott a légkör. Újból mosoly az arcokon, és amikor a királyt elővették és gyötörték a gonosz lelkek, ő zenélt, énekelt, és az ő békés jelenlétével, isteni jelenlétével békességet hozott abba a helybe. Az emberi gonoszság ellen soha nem tudta az ember felvenni a harcot. Mióta ember él ezen a földön, mindig megvan az emberiségben a gonoszság. Billy Grahamnek volt egy előadása, 11 évvel ezelőtt meghívták egy tudós konferenciára, ahol körülbelül 1000 tudós vett részt különböző ágazatból, és őt meghívták, mint egy ilyen lelki előadót, és egy ilyen 20 perces spotot kapott időt, és ebben az előadásában elmondta, hogy most egy technológiai forradalomnak vagyunk szemtanúi, mikrocsip világában élünk, de még voltak az emberiség során voltak ilyen forradalmak, ilyen technológiai forradalmak, de sohasem tudták megoldani az emberiségnek a három fő problémáját. És ez a technológiai forradalom sem tudja megoldani. Az egyik az ember gonoszsága, a másik a szenvedésnek a problémája, és a harmadik pedig a halálnak a ténye. hogy miért gonosz az ember? Miért nem lehet megváltoztatni az embert, hogy ne legyen gonosz? Hogy jóságosak legyenek egymással szemben. Az isteni jelenlétre volt szükség arra, hogy ebben a palotában a gonoszságnak megállt parancsoljon Isten. Egy emberen keresztül. Azt mondta Iru, hogy náluk nincs aratás ünnepély. Hát mi sem azért tartjuk az aratási ünnepét, főleg azért, mert kint aratnak. Van nekünk háladó ünnepéjünk, amikor a kenyérért hálát adunk, a termésért hálát adunk. A mi elődeink az aratási ünnepét azért vezették be, mert látták a szükségét annak, hogy a fizikai aratásra párhuzamosan szükség van egy lelki aratásra, amiben Isten hív el bennünket. Szükség van arra, hogy a hívő emberek belendüljenek egy másik fajta aratásba, egy másik fajta munkába, lelkeket menteni meg, és felvegyék a tudatos harcot a gonoszsággal szemben, a bűnnel szemben. És ezért tartunk mi is ilyen ünnepélyeket. A célunk most is az, hogy Isten lelke ébresszen fel bennünket, és szolgálatunk tudatára ébresszen, és küldjön el bennünket. Pál apostol azt mondja Róma 12:21-ben, ne győzzön le téged a rossz, vagy a gonosz, hanem a gonoszt jóval győzzed meg. És Pál apostol ezzel felszólít bennünket arra, hogy legyünk benne ebbe a tudatos küzdelembe a gonoszsággal szemben. Ha megnézzük a történelmet, Noétól kezdve, Noé, Ábrahám, vagy ott volt Mordokáj, Márdokeus, hogy vigyük a sort egészen az Úr Jézusig, akiknek a jelenléte felvette a küzdelmet a gonoszsággal szemben. Nem egyszer, amikor az Úr Jézus megjelent egy bizonyos közegben, akkor a gonosz lelkek felkiáltottak, és azt mondták, hogy hagyd nekünk békünket. Érezték, hogy ide a mennyország jött le, és menekülniük kellett. Az első üzenete az üres helynek az, hogy a gonoszt le kell győzni. És van győzelem. Az Úr Jézus vérében van győzelem mindenféle gonoszságra. Az ördög mindenféle megszállottságára van orvosság és van győzelem. Bár Isten népe átélni újból és újból a szabadulást, amikor Isten lelke kiárassza az ő szabadságát, mert ahol Isten lelke van jelen, ott a szabadság, ott a felszabadultságnak a jelenléte van. Miért van az, hogy mégis meggyötörve van az Úr népe? És sokszor érződik rajtunk az, hogy kötöznek meg problémák, kísértések, bűnök. Jézus jelenlétében a gonoszság meghátrál. És eljön az a nap, amikor Jézus végső győzelmet fog aratni fölötte. Jeremiásból szeretnék egy idézetet olvasni, a Jeremiás 20:8-ban, ahol Jeremiás azt állapítja meg szomorúan, hogy elmúlt az aratás, bevégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Megtörténhet az, hogy elmúlik az aratás, a nyárnak a heve, és mi mégsem leszünk szabadok. Pedig Jézusban azok lehetnénk. Most pedig azon a helyen ott ült valaki, akit Isten arra használt fel, hogy a szabadság terjedjen. Testvérem, nem te vagy-e az, vagy nem én kellene legyek az, akinek a jelenléte a szabadságot hozza? Nem én kellene legyek az, amikor a munkahelyemen megjelenek, akkor a gonosz meghátrál, a pokol kapuin nem vesznek diadalmat az Úr gyülekezetén, És érződik az isteni jelenlét akkor, amikor együtt utazok valakikkel, egy munkahelyen dolgozom, mert Isten lelke bennem van és jelen van, bárhová megyek. A második üzenete ennek az üresen maradt helynek az, hogy azon a helyen valamikor egy nagyon jó barát ült. A király, amikor látta az üres helyet, arra gondolt, hogy gyötörni fognak a gonosz lelkek, és mi lesz velem, mert üres az a hely. De amikor az asztal túlsó oldaláról odanézett Jonatán, akkor ő arra gondolt, hogy ezen a helyen ült az én legjobb barátom. És üres ez a hely. Veszélyben az igazi barátság. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy egymásra utaltak legyünk. Különböző szinten. Szükségünk van jó barátra, vagy jó barátokra. Már egészen kicsiny korától a gyermek igyekszik magára vonni a figyelmet, igyekszik baráti kört kialakítani. Már az óvodában látszik az, hogy kialakul a kis baráti kör. És az első az, hogy megérkezik, keresi, hol van az ő barátja, vagy hol vannak az ő barátai. És ha mégsem sikerül ez, akkor extrém viselkedésével igyekszik magára vonni a figyelmet, hogy mégis legyenek barátai, mert olyan rossz barát nélkül lenni. Megfigyeltem a táborban is ezen a nyáron, hogy hogyan történt ez. Voltak olyanok, akik erős karakterű gyerekek voltak, és ők akartak a baráti kör közepén lenni. És szinte elirigyelt a másiktól a barátot, és el akarta hódítani magának. Később egyre jobban érezzük a barátnak a szükségét. Eljön az a kor, a serdülőkor, a tizenéves kor, amikor a baráti körnek van a legnagyobb szerepe az életünkben. Szinte belehalunk, ha nincs barátunk. És sajnos megfontolatlanul, csak azért, hogy barátot találjunk magunknak, megfontolatlan kapcsolatokba lépünk bele. Ezt már nagyon sokan átéltük, vannak, akik éppen most vannak ebben a korszakban, vagy rájuk fog ez várni. Mély, őszinte emberi kapcsolatokra szükség van. Aztán, amikor felnőttekké válunk, akkor már azt mondjuk, hogy ó, meg tudom én ezt egyedül is csinálni. És olyankor, amikor válsághelyzetbe vagy krízisbe kerülünk, és látjuk, hogy nincs mellettünk senki, akkor ránk szakad a magány, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk megoldani. Isten teremtett bennünket úgy. Isteni találmány a barátság. Hogy jó és igazi barátunk legyen. Olyan barát, mint amire példát találunk ebben a bibliai történetben, Dávid és Jonatán annyira megszerették egymást, hogy mi vonzotta egymást, mi vonzotta egyik a másikat kölcsönösen, hogyan alakult ez ki, valószínű mind a kettőnek a jelleme. És az, amikor a barátság Isten jelenlétében köttetik. És amikor egy barátság arra törekszik, hogy a másik javát keresse, és azért kész az életét is letenni. Ez nagyon szép. Mert Jézus is azt mondta, hogy én olyan barát vagyok, aki az életét adja az ő barátaiért. Valami hasonlót jelentett ki Dávid és Jonatán. Dávid és Jonatán szíve és lelke egybefort, azt mondja a Biblia. Na, ők ilyen barátok voltak. Vannak, akik azt mondják, hogy hát ez olyan elvont, ez nem így van a valóságban. Én nem arról beszélek, hogy érdekköröket hozzunk létre. Azért, mert te gazdag vagy, én is a gazdaggal barátkozom. Azért, mert te ilyen vagy, én is ezzel barátkozom. Hanem igazi, őszinte, mély emberi kapcsolat, amikor a lelkünket megnyitjuk egymás előtt. És akkor, amikor Isten lelke munkálkodni kezdett bennünk, és a gyülekezetben már nem csak egyszerű tagokat láttunk, hanem igazi barátokat, amikor egyre közelebb kerültünk egymáshoz, azért, mert Isten lelke kötött össze bennünket. Volt-e ilyen baráti kapcsolatunk? Néha én is foglalkozom Ákoson a bemerítkezendőkkel, és valamikor május végén azt a feladatot adtam fel nekik, ugyanis többen fiatalok, 80%-a csoportnak fiatalokból tevődik ki, és azt kértem tőlük, hogy mindenki keressen magának egy imádkozó társat. Egy olyan barátot, akivel együtt tudja olvasni a Bibliát, és tudnak úgy együtt imádkozni, hogy meg tudják nyitni egymás szívét kölcsönösen egymásnak. Nem fiú-lányra gondoltam, hanem hogyha testvérek egy családban, vagy közeli barátok barátkozzanak meg Isten jelenlétében. Szerdán megkérdeztem tőlük, hogy hogy állnak a házi feladattal. Lesütötték a fejüket. Ebből megértettem. Testvérek, milyen sokat veszítünk akkor, amikor engedjük, hogy a gonosz kikezdje az igazi barátságot. Nem, de lelkileg sokkal erősebbek voltunk, amikor volt lelki közösségünk, akár egy emberrel még, de ha két emberrel. Ezelőtt egy hónappal elég zsufolt volt az a napom, és délelőtt csengett a csengő, és akkor a kapuhoz megyek, és kinyitottam a kaput, akkor felismertem egy régi osztálytársamat. És azt kérdezi, bejöhetek? Hát hogy ne? 28 év után. Én se hittem el, miután utána számoltam, hosszú idő, 28 év. És mikor bejött az akkori barátom, mert legjobb barátok voltunk akkor az iskolában, 4 éven át, leült az irodámba, magába roskadt, és elkezdett sírni. És azt mondta, hogy nagyon nagy problémába kerültem. És kezdte sorolni az életének a nehézségeit. Hogy édesanyámat most vittem be az onkológiára, és nem tudom, hogy mennyi ideje van még hátra. Édesanyám, akit annyira szerettem, és ő nem is tudja. És sorolta, hogy most lettem munkanélkül, és tovább sorolta. És azt mondta, te jutottál az eszembe. Eljöttem, hogy imádkozz értem. Jó volt együtt imádkozni, az Úr elé hozni, és felszabadultan, letörölt könnyekkel ment el. És arra gondoltam, hogy azóta olyan sok év telt el. Az életünk során nagyon sok emberrel futunk össze és találkozunk. Kik azok, akiket igazán közel engedek magamhoz? Akiket nem különböző érdekek fűznek hozzám, hanem akikkel kész vagyok a lelkemet is megosztani. Azért, mert benne Isten csodálatos teremtményét látom, mert benne látok valakit, akit Isten felhasználhat. Akiért kész vagyok áldozatot hozni. Ilyen barátságokra van szükség. Saul igyekezett szétrombolni ezt a barátságot. Szeme előtt zajlottak ezek le. Ő látott valamit ebből, de nem látott bele. Mert az, akinek a lelkét a gonoszság foglalja le, soha nem fogja ezt átélni és megérteni, hogy miért szeretik annyira egymást a barátok, akiket Krisztus szeretete kötött össze. És megpróbálta különböző eszközökkel szétrombolni, előfolyamodott az erőszak eszközéhez. Megöllek téged, vagy megölöm őt. És aztán már a fiára is dárdát rántott. Aztán a féltékenységet igyekezett elcsepegtetni a fiának a szívébe. Hát fiam, míg ez itt lesz melletted, addig belőled se királyságodból se lesz semmi. Hát nem veszed észre. Hát kit engedtél? Mit melengezte a kebleden? Nem veszed észre? Ki így ott melengedsz a kebleden? Még ő volt még egy harmadik eszköz is. A távolság. Jó messze. Az igazi barátságot nem töri semmi sem szét. És olyan mély nyomokat tudunk hagyni, olyan isteni nyomokat, áldásokat tudunk magunk után hagyni, amelyeket emlegetnek még halálunk után is. Amikor már a felirat a sírunkon el fog kopni, ezt akkor is hirdetni fogják, és akkor is fognak erre emlékezni. Ti az én barátaim vagytok, mondta az Úr Jézus. Milyen áldott kijelentés. Ha az én parancsolataimat teljesítitek, ti az én barátaim, olyan közel engedlek benneteket, mint senki más nem tud magához közel engedni. És itt volt ez a hely üres a palotában. Vajon kinek az életében maradt ez a helyem üres? Kinek kellett volna ilyen barátja lennem? A gonosz célba vette az igazi testvéri emberi kapcsolatokat, amelyek Isten jelenlétében kivirágoznak. És baj, hogyha ez a hely üres. Talán egy néhány másodperce jó gondolni olyanokra az életünkből, akiknek a helye már üres, vagy talán még él, de reám vár, hogy ezt a helyet betöltsem. Talán egy telefonhívás, talán a távolság elszakasztott bennünket. Egy telefonhívás olyan jó lesne, lehet visszahozná az Úrhoz, lehet csodát tudna művelni. Vagy egy levél, vagy egy látogatás. Azon gondolkoztam, hogy most miért kell nekem aratás ünnepélyen ebből az igéből szolgálnom. És rájöttem, hogy lényegében nem is a Dávid helye volt üres. Az ő helye foglalt volt. Csak más ült az ő székében. És az a kenyér, amit ő abban a palotában evett, egyre keserűbbé vált. Bár Isten őt választotta királynak. Kész volt az Isten idejét megvárni, de amikor Dávidnak az élete veszélybe került, akkor azt olvassuk, hogy 3 napot kint töltött a mezőn. Mi bent ünnepeljük az aratás ünnepét, és bentről menekülünk a benti melegből a kinti melegbe. Aztán a kinti melegből bemenekülünk a házba. De az, aki kint éli meg az aratást, annak egészen más. Dávid kint töltött 3 napot és 3 éjszakát, és menekült. Mi jutott eszében, amikor menekülésre került a sor? Az első gondolata az volt, hogy én Betlehembe menekülök. Nekem Betlehembe kell mennem. Mert nekem úgy hiányzik az a kenyér, amit ott Betlehembe hagytam. Biztosan a királynak sokkal gazdagabb ételre jut, futja. De amit otthon ettem, apámnak, isainak az asztalánál az egészen más volt. És lehet a lelkében felkiáltott, kell nekem az a kenyér. Oda vágyik a lelkem vissza, és oda kérezkedett el. Ugye tudjuk azt, hogy Betlehem azt jelenti, hogy a kenyérnek háza. És nem hiába vágyott Dávid Betlehembe, mert ez az ember megtanulta értékelni és becsülni a kenyeret. Többször előfordul az élete során, amikor aratók közelhoz került közel, máskor gabonát adtak neki ajándékba. Mindjárt a legelején ő vitte a gabonát a testvéreinek, a pergelt gabonát a harcmezőre. Valószínű, hogy ő ott nőhetett fel, és nagyon járatos volt, és hiányzott neki ez. Betlehemben mindig gazdagon termett, jutott a harcmezőre is. Lehet a király asztalára is onnan vittek, de a király megkeserítette azt az ételt, amit ott neki ennie kellett. És amikor bajba került, igyekezett vissza a kenyérházába. Azt olvassuk a krónikák első könyvében, a 23. részben, hogy Dávid annyira megtanulta értékelni a kenyeret, és szeretném felolvasni a 23. rész 29. versétől. A sorba rakott kenyereknél, az ételáldozathoz való finom lisztnél, a kovásztalan lepényeknél, a sütőlapoknál, a tésztagyúrásnál és minden űr- és hosszmértéknél ott kellett állniuk minden reggel, hogy hálát és dicséretet mondjanak az Úrnak, ugyanígy esténként is. Amikor Dávid már az élete vége felé járt, akkor a lévitáknak nagyon szépen körülírta a feladatukat. És egy csapat lévitának ezt a feladatot adta, hogy reggel ott álljanak a liszt mellett és az eszközök mellett, amelyekkel mérték és készítették elő az áldozathoz. Ott álljanak reggel is és este is, hálát és dicséretet mondjanak az Úrnak a kenyérért és a lisztért. Hadd mondjam azt, hogy nem volt még olyan királya Izraelnek, mint Dávid. És most hadd beszéljek a másik kenyérről. Mert Dávid nem ezt a kenyeret adta Izrael népének, hanem Dávid az ő jelenlétével, az ő zsoltáraival, az ő harcaival táplálta az ő népét. Egy másik fajta lelki kenyeret adott nekik. És amikor Dávid meghalt, akkor nagyon gyászolták őt. Nem pótolt az ő helyét senki sem. Az a befolyás, amit Dávid jelentett, még ma is érződik Izrael népében. Mert Betlehemből is kifogyhat a kenyér. És eljött az ideje, amikor Betlehemből is kifogyott a kenyér. Azt mondja Ámos prófétánál a 8. rész 11. versétől, azt olvassuk: jön majd olyan idő, így szól az én Uram, az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Eljön az idő, amikor éhezni fognak az emberek. Amikor nem elégíti már őket ki az az étel, amit a Saul asztaláról esznek. Életünk során nagyon sokféle lelki táplálékot beviszünk az életünkben, és a lelkünket megpróbáljuk, úgy, mint néha az a bolond ember és bolond gazdag, aki azt mondta, hogy egyél, így áll én lelkem, sok javaid vannak eltéve. De ez nem elég a mi lelkünknek. Lelkünknek más táplálékra van szüksége, Isten ígére. Éhséget bocsátok a földre, mondja Isten. Az emberek szívében olyan éhséget, amit nem elégít ki a fogyasztói társadalom, nem elégít ki a számítógép, nem elégít ki az internet, és nem elégít ki a tudásszony, nem elégíti ki a diplomák szerzése és az egyetemek, nem elégíti ki az, hogy akár űrutasként mehetünk a föld körüli útra, mert a lelkünk éhezik, Isten jelenléte után, Isten ígéje után. Úr Jézus azt mondta János 6. rész 51. versében: én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. És erre a kenyérre van szükségünk. Erre a kenyérre van szüksége minden embernek. És az üresen maradt hely arról beszél, hogy nekünk kell a kenyér. Jézus Betlehembe jött erre a földre, mert elfogyott a kenyér. És jönnie kellett, a mennyből le kellett hozni a kenyeret. Az életnek a kenyerét, és aki ebből táplálkozik, nem éhezik meg sohasem. Na erre éhezzetek, azt mondta az Úr Jézus, ez kell nektek, és miután jól laktatok, menjetek és vigyetek. A tanítványokhoz hasonlóan menjetek, osszátok szét az embereknek, mert nagyon sok éhező ember vesz körül benneteket. Testvérek, látjuk mi az éhező embereket. Most aratás ünnepén, amikor van ugyan fizikai kenyér az asztalunkon, és van lelki kenyér a kezünkben, jól vagyunk-e lakva, jól vagyunk-e táplálva Isten jelenlétével? Törekszünk-e minden nap erre, hogy mikor jól laktunk, akkor ezt a táplálékot vigyük ki a társadalomba, az emberek közé? Azt mondja Ézsaiás prófét az 55. részben, hogy miért adjátok oda a pénzeteket azért, ami nem kenyér? Keresed kincseiteket. Ezért fáradoztok egész életetekben, hogy szemétre adjátok oda. Hát miért nem a kenyér kell nektek? És életünk végén majd számot fogunk adni, hogy azt a pénzt, azt az időt, amit nekünk Isten adott, mire költöttük el? Azt az életet, amit nekünk Isten adott, mire költöttük el? Az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Táplálkozzatok ebből. Azt kívánom, hogy Isten jelenléte töltse be az életünket. Ne éheztessük lelkünket. Kezdjük azzal a napot. Isten jelenlétébe. Táplálkozzunk az ő igéjéből, hogy legyen mit vigyünk másoknak. Mert Isten ezt a feladatot bízta mi ránk. Üres volt a hely. Annak az embernek a helye, aki felvette a harcot a bűnnel, a gonosszal szemben. És üres volt a jó barátnak a helye, akire olyan nagy szüksége volt Jonatánnak. Kell a kenyér. Igen, Urum, köszönjük neked, hogy elhagytad a trónt, a dicsőséget, és megüresedett a mennyország azért, hogy eljöjj, és könyörülj rajtunk, hogy élet kenyere lehess. Köszönjük, hogy helyet készítesz nekünk, hogy ahol te vagy, mi is ott legyünk te veled. Urunk, addig segíts betölteni a mi helyünket, küldetésünket elvégezni. Újíts meg a mi lelki életünkben, ragaszkodásunkban te hozzád, és segíts a hétköznapjainkat veled élni, és a lelki aratásban legyen ott mindannyiunknak az élete. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen.
Amen.